Sziasztok! Ez a Szótkérek magazin podcastja, a Maga mit műveli. Én Metsze Dina vagyok, a vendégem. Földi Kitti a 444 újságírója szerkesztője, és Kogon Zsófia, a Kézenfogva Alapítvány munkatársa a mai vendégünk, és az Elkezdődik a következő 24 óra című filmről fogunk beszélgetni. Ez egy dokumentumfilm, amit Földi Kitti csinált meg. Neked az előzménye az, hogy 2019-ben leforgatta ennek az első felét, de ezt már nyilván elmondja ő részletesen Norvégiában, és utána Magyarországon készült ennek a második felének a dokumentumfilmnek. Tavaly decemberben volt ennek a bemutatója, azóta viszont nagy hír, hogy a film nyert Svédországban díjat.
Igen, ahogy mondtad, ezt 2019-ben kezdtem el forgatni, én Norvégiában kint tanultam dokumentumfilmezést, és ott volt tulajdonképpen a vizsgafilmem. Akkor még a magyar részek nem voltak leforgatva, azok egy ilyen narrációként ment igazából a magyar anyukának a hangja, és az volt összevágva a norvég részekkel. És utána, amikor hazajöttem, és elkezdtem a 444-nél dolgozni, akkor ez egy megállapodás része volt, hogy ezt a filmet mindenképpen be kell fejeznem, úgy, hogy leforgatni rendesen a magyar részeket. És akkor így kezdtem el, közben jött a Covid, és ott nem akartam ágostonékhoz odacipelni a vírust, úgyhogy ezért 2022-ben kezdtem el forgatni, és így lett kész majdnem egy évvel később, nagyjából decemberre a film. Most vagyunk abban a fázisban, amikor így elég sok fesztiválra adogatom be, és elég jók a visszajelzések. Említetted ezt a Svéd Filmfesztivált, ez egy ilyen nemzetközi filmfesztivál, ahol mindenféle film van, tehát van a fikciós filmek, különböző kategóriák, és igazából az én filmem az a dokumentumfilm kategóriában nyert.
Ugye itt két fogyatékkal élő embernek a történetét dolgoztat föl, egyik Ágoston, másik pedig egy norvég fiatalember. Életkorban nem azonosak, tehát a norvég fiatalember jóval idősebb. Elmondanád a történetüket?
Igazából én azt szoktam mondani, hogy a film az nem kifejezetten róluk szól, hanem az ő segítőikről, ami Ágoston esetében az ő édesanyja, a norvég férfi esetében pedig hát 7-8 segítő, akik a nap 24 órájában az ő gondját viselik, és tulajdonképpen az ő mindennapjaikat mutatom be, elsősorban arra kihegyezve, hogy míg a norvég férfi annak köszönhetően, hogy ennyi segítője van, amit az állam biztosít számára, egy ilyen teljes életet tud élni önállóan, önálló lakásban, és bár a családja nagyon közel lakik hozzá, és ott vannak a mindennapi életében, de nem őket terheli az ő gondviselése. Míg a magyar anyánál azt látjuk, hogy igazából négy fal közé zárja az édesanyját a kisfiú, kicsit így csúnyán mond, vagy hát nem is kisfiú, mert hogy már azért igencsak 19 éves lesz lassan, úgyhogy ott igazából ezt a küzdelmet mutatom be, hogy az édesanyjának nincs segítsége. Ugyan van az Ágostonnak az édesapja, aki egy-két órára oda tud szaladni, és akkor a Kriszta el tud menni mondjuk bevásárolni, vagy szülinapi ajándékot venni Ágostonnak, de hogy alapvetően számára nincs az a segítség biztosítva az állam részéről, mint Norvégiában.
Igen, csak ugye itt kétféle betegségről vagy fogyatékosságról van szó, hiszen a Ágoston esetében ő szinte teljesen magatehetetlen, míg azért a norvég fiatalember tud kommunikálni, tud, hát ha önállóan nem is enni, de vannak olyan fázisai az életének, amit önállóan is meg tud oldani, viszonylag önállóan meg tud oldani. Tehát én egy picit így, hogy mondjam, egy kicsit a magyar anya küzdelmét nehezebbnek élem, vagy érzem, mint a norvég fiatalember esetében a segítőknek a küzdését.
Én nem gondolom egyébként, hogy nagy különbség van, hogy Ágoston is tud kommunikálni, ő egy alternatív kommunikációs eszközzel kommunikál. Mindkettőjüket emelni kell, tehát hogy mind a ketten úgymond mozgásukban korlátozottak. Mind a ketten 24 órás felügyeletet igényelnek. Most az, hogy a betegségüknek más a neve, és hogy a norvég férfi esetében ugye ez egy ilyen később kialakult betegség, még Ágostonnak ez egy születési rendellenesség. Mint mondtam, hogy inkább erre a segítő folyamatra koncentrál a film, tehát hogy nem volt célom, hogy pont ugyanazzal a betegséggel találjak itthon is egy fogyatékossággal élő embert, mert hogy nem a betegségről szól a film.
És Zsófihoz fordulnék.
Nincs Magyarországon ilyen jellegű személyi segítés, amit a norvég példa bemutat. Egészen más a fogyatékos embereknek az ellátásának a háttere, az intézményi kialakítása. Igaz, hogy most sok lépés történik annak érdekében, hogy elmozduljunk a közösségi ellátások felé, a közösségi lakhatási formák felé, de tulajdonképpen ez a típusú modell, amit a film bemutat, az nálunk nem is nagyon volt. Úgyhogy a Kézenfogva Alapítványnak van egy támogatott lakhatási szolgáltatása, ahol 16 fiatal lakik Budapesten különböző lakásokban, de ők sokkal önállóbbak, és sokkal kevesebb segítségi szükségletük van, mint Ágostonnak, ők dolgoznak, és így élnek önállóan a támogatott lakhatási lakásokba.
Magyarországon az egy cél, mint Norvégiában, tehát hogy ezeket a fogyatékkal élő embereket otthon tartani, a saját közegükben megtartani, hogy a saját közegükben érezzék jól magukat komfortosan, vagy Magyarországon ilyen cél nem fogalmazódik meg.
De megfogalmazódik. Magyarország is aláírta egyrészt az ENSZ nemzetközi egyezményét a fogyatékos emberek jogairól, az Európai Unió részeként köt minket az Európai Uniónak a jogszabályrendszere, de Magyarországon a fogyatékos ügyi stratégia és minden egyéb dokumentum célul tűzi ki, hogy a bentlakásos intézményekből elmozdulás történjen közösségi alapú ellátások felé. Ez a folyamat lassan halad, és vannak eredmények, vannak kézzelfogható mozgások, de még nagyon-nagyon kevés az az ember, aki úgy tud élni közösségben, mint a célul ki lehet tűzni, vagy kitűznek ezek.
Az alapítványnak milyen céljai, milyen nagyobb, hosszabb távú céljai vannak?
Az alapítvány ugye 30 évvel ezelőtt azért alapult, hogy tulajdonképpen a fogyatékos embereknek azoknak segítsünk, akik még kérni sem tudnak, ugye Göncz Árpádné Zsuzsa néninek ez volt az alapító gondolata, és egyrészt szemléletformáló programokat végez az alapítvány, másrészt közvetlen szolgáltatást nyújtunk, harmadrészt a családokat célozzuk különböző szolgáltatásokkal, családterápiával, van egy úgynevezett otthonsegítő szolgáltatás, régebbi nevén fecske szolgáltatás, ami babysitter szolgáltatást jelent fogyatékos gyermeket nevelő családoknak, ez az ország 10 településén elérhető, 250 családot ér el. Tehát számos ilyen tevékenységet végzünk, aminek a fókuszában a család van, illetve munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy nagyon régóta törekszünk arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon, vagyis ne csak védett körülmények között, hanem teljesen átlagos munkahelyeken is tudjuk támogatni, segíteni a fogyatékos személyeket abban, hogy munkát vállaljanak, illetve támogatjuk a munkáltatókat abban, hogy megtalálják a közös hangot, érzékenjen és megfelelően álljanak ehhez a kérdéshez, illetve a támogatott lakhatás, amit említettem még, ez az egyik legmarkánsabb programunk.
Én azt gondolom, hogy Ágoston édesanyjának talán ez a segítés, ez az ominózus babysitter, és amit az előbb mondtál, az lenne a legnagyobb segítség. Ezt milyen korosztály vehet igénybe, vagy milyen családok vehetik igénybe?
Tulajdonképpen amit látni kell, hogy ez az otthon segítő szolgáltatás, ez egyrészt nem része a szociális törvényben rögzített szolgáltatásoknak, ez egy ugyan nagyon régóta futó, de még mindig modern kísérleti programként működő szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen azokon a településeken, ahol elérhető és amekkora kapacitással ezt a szolgáltatók tudják nyújtani, ott tudják igénybe venni ezt a szülők, és tulajdonképpen ez egy kiegészítő szolgáltatás, tehát azt feltételezi, hogy a szociális alapellátások és szakellátási formák azok hiánytalanul működnek, és amennyiben ezek működnek, akkor tud segíteni még a szülőknek pár órában azzal, hogy esetleg el tudjanak menni az említett bevásárlás, vagy bármi egyéb kikapcsolódás tevékenységet elvégezni. Itt a lapszolgáltatások alatt gondolunk akár egy nappali ellátásra, ahol a felnőtt korosztályba tartozó fogyatékos személyek nappali tevékenységet végezhetnek, vagy védett körülmények között munkát végezhetnek, illetve hát nyilván a még fiatalabb korosztály számára a különböző speciális iskolák kellene biztosítani a napközbeni felügyeletet és támogatást és oktatást és képzést. Ami ugye nehézséget okoz, hogy a támogató szolgáltatás, ami még nálunk ez egy ehhez, vagy a norvég mintához hasonló szolgáltatás, azt látni kell, hogy Magyarországon a támogató szolgáltatás reggel 8-tól délután 4-ig vehető igénybe. Ez sem kötelező alapszolgáltatás, ugye azt talán nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy Magyarországon a szociális törvény rögzít kötelezően nyújtandó alapszolgáltatásokat, ami a település mértékétől, vagy méretétől függően az adott önkormányzatnak kötelező nyújtania, és vannak választható szolgáltatások, amiket pénzparipa fegyver függvényében az önkormányzat választhat és nyújthat. Na most a támogató szolgáltatás az ilyen. Tehát nem minden településen kötelező ezt nyújtani, tehát az elérhetőség és a hozzáférhetőség az Magyarországon egy kérdés minden esetben. Tehát bármilyen szolgáltatásról beszélünk, korán sem biztos, hogy az az adott személy ezt a szolgáltatást vagy azt a szolgáltatást el fogja tudni érni, mint hogy itt a filmben is elhangzott, hogy ez a Ágostonék családjábannak sem minden szolgáltatás elérhető, illetve ha még van is mondjuk nappali szolgáltatás vagy iskola a közelben, akkor nyilván az odavaló eljutást, különösen mondjuk egy kerekesszékes ember esetében nem olyan könnyű megszervezni, és hát a támogató szolgáltatnak a leterheltségétől, illetve kapacitásától függ az, hogy tudják-e ezt biztosítani. Ami még nagyon hasonló a személyi segítéshez szolgáltatás Magyarországon, az a házi segítségnyújtás, de a házi segítségnyújtás eredendően az idősebb nyugdíjas korosztálynak lett kigondolva, hogy így mondjam. Nyilván, ahogy egyrészt az idősebb korosztály is hasonló problémákkal szembesül, mint akár a fogyatékos emberek mozgásukban korlátozottak, és egyéb olyan akadályokba ütköznek, ami a két célcsoportot egy picit összemossa, de tulajdonképpen még az házi segítségnyújtás az, ami konkrétan ilyen ápolószolgáltatást nyújt azokon a településeken, ahol elérhető, és nyilván itt is kapacitás függvényében, hogy kinek tudnak segíteni.
Ez önkormányzati hatáskör.
Ezek önkormányzati hatáskörök, igen. Illetve hát tulajdonképpen ezeket a szolgáltatásokat civil szervezetek is nyújthatták egészen addig, amíg van befogadás és van rá keret, és biztosít erre az állam pénzt. Tehát nem feltétlenül önkormányzatnak kötelező ezeket nyújtani, az önkormányzatok kiszerződhetik ezeket civil szolgáltatókhoz, de eredendően ezek állami finanszírozású szolgáltatások.
Tehát akkor gyakorlatilag Ágoston édesanyja is igénybe vehetni ezeket a szolgáltatásokat, hogyha a rendelkezésre állna annyi kapacitás, amennyi szükséges lenne.
Igen, ugye ez egy fontos mondat volt, hogy ez 8-tól 4-ig vehető igénybe. Ugye a filmben ez hangsúlyos, hogy hát ugye este, vagy hát ugye 4 után igazából, amikor pont, hogy ezek a úgymond felnőtt programok lehetnének, tehát hogy mondjuk a Kriszta elmehetne moziba, vagy a lányával csinálhatna valamilyen programot, akkor igazából ezt nem teheti meg. Ráadásul neki a férje is egy szállodában dolgozik recepciósként, elsősorban éjszakai műszakban, tehát hogy ott így, hogy ez a 4 utáni szakasz ez, ami nagyon nem megoldott, de igazából a nappali segítségnyújtással is a Krisztának azért nem voltak jó tapasztalatai, vagy nem volt megfelelő segítő. Azért Ágostonnak bizonyos értelemben speciális szükségletei vannak, tehát például mondjuk az étkezésre nagyon oda kell figyelni, meg azért ő egy erősen túlmozgásos ember, aki, hogyha nincs megfelelően rögzítve a kerekesszékbe, akkor az problémát jelent, tehát mondjuk őt emelgetni sem olyan nagyon egyszerű, és hogy igazából nagyon nehezen találta Kriszta még olyat is, olyan segítőt, aki akár még pénzért, tehát mondjuk magánúton vállalta volna Ágostont.
Most elhangzott a filmben az, hogy a norvég fiatalember volt egy tanfolyamon, és ott képezték ki gyakorlatilag tehát a segítőről beszélünk most, a norvég fiatalember segítőjéről, aki szintén egy fiatalember, egyébként 19 éves, és Ágostonnal volt egy idős, ő segít neki, ő egy tanfolyamot elvégzett, és utána már kezdhette is a segítő munkát. Magyarországon ez hogy működik, hogyan tanítják meg a segítőket arra, hogy hogyan tudnak segíteni kvázi
zenében? Szakirányú végzettsége van a legtöbb esetben, tehát hogy az államilag szabályozott rendszerekben ezek szakirányú képzettséget jelent, vagy középfokra épülő szakirányú képzettséget, vagy pedig felsőfokra épülő szakirányú képzettséget, tehát tulajdonképpen az ápoló gondozó személyzet, ha így tetszik, vagy ápolásgondozást végző szakemberek rendelkeznek ilyen típusú képzettséggel. Ugye itt a norvég példában elhangzott, hogy önkéntesek vagy olyan emberek is elkezdhetik, akiknek ehhez nincsen képzettsége. Az otthonsegítés szolgáltatásunkban, régebbi nevén fecskeszolgáltatásban hosszú tapasztalatunk van, és azt látjuk, hogy nálunk is volt olyan, ahogy képesítés nélkül esetleg elkezdték a munkát. Nem nagyon, tehát a szakmai vezetőknek nagyon oda kell figyelni, hogy melyik ügyfélhez lehet olyan embert küldeni, akinek még nincs meg a szakirányú végzettsége. Pont amit Kitti elmondott, akár az etetés, akár a mozgatás kapcsán vannak olyan dolgok, amiket nem lehet két nap alatt elsajátítani, de vannak olyan alacsony szükségletű fogyatékos gyermekek például, akiket minden gond nélkül elláthat például egy önkéntes segítő, akinek még nincs meg mondjuk a szakirányú végzettsége, például egy Down-szindrómás kis gyermekkel nincsenek ilyen jellegű problémák, amiket most említett a Kitti. Tehát vegyes a kép, de gyakorlatilag az a feltétel, hogy mindenkinek kell, hogy legyen ápoló-gondozó végzettsége.
Ugye a filmben az is elhangzott, hogy a norvég családnál voltak jelentkezők, és ők választották ki azt, aki a legjobban passzol a fiúkhoz segítőnek, most arról beszélünk. Ott nekem úgy jött le, hogy ott végülis túltengés van a jelentkezőkből.
Hát ugye ott is elmondják, hogy azért nem egyszerű találni, viszont mindig találnak, tehát hogy az olyan nem fordul elő, hogy nincs. Viszont több hirdetést kell feladniuk a helyi újságba, vagy a Facebookon, de hogy igazából mindig találnak valakit, valószínűleg pont azért is, mert ahol ez a család él, ott nagyon sok, szóval nagyon sok bevándorló volt, abban igazából egy falu volt, de hogy nagyon sokan telepedtek ott le, akik így valamilyen harmadik világbeli országból érkeztek, és ott azért egy nagyon erősen ráfekszenek a norvég nyelvtanítás előtt, tehát hogy nagyon hamar meg tudnak tanulni, és hogy nekik, illetve mivel ebben a faluban működött az egyetem, egy egész nagy egyetem, tehát nagyon sok olyan fiatal volt, akik mondjuk egyetem mellett szívesen vállaltak valamilyen munkát, és nekik ez valószínűleg egy ilyen, ahogy a filmben is fogalmaz az egyik segítő, hogy igazából ezzel jobban keresnek, mint hogyha elmennének egy bárba pultozni. Tehát, hogy elvégzik ezt a, azt hiszem, hogy kéthetes tanfolyamat, tehát nem egy évekig tartó tanulási folyamat, és utána igazából jól keresnek, maguk alakítják a beosztást, hogy ők mikor tudnak, és hány órát vállalni a fogyatékossággal élő személy mellett, tehát hogy igazából ott van egy tök nagy kapacitás, amit elég könnyen el lehet érni.
És Magyarországon ez hogy működik?
Egész más a rendszernek a szemlélete, tehát hogy igazándiból a magyarországi szociális ellátás az abból indul ki, hogy az ellátást azt az állam biztosítja, és tulajdonképpen ami a norvég példában bemutatásra kerül, ez a voucher rendszer, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a forrást jogosultság alapján, tehát hogy azt mondja ki az állam, hogy a fogyatékos ember jogosult igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat, és ezeket a szolgáltatásokat ez úgy biztosítja számára az állam, hogy a pénzt, a forrást azt odaadja az ő kezébe, és tulajdonképpen a fogyatékos ember rendelkezik arról, hogy ezt a forrást ő mire használja föl és hogyan. Ennek a rendszernek mondjuk az előnye lehet az, hogy erősítheti a versenyt a szolgáltatók között, erősítheti a versenyt ugye az ápológondozók között is, mert tulajdonképpen ugye minőségben jól kell tudni teljesíteni ahhoz, hogy így mondjam, hogy őket válasszák. A magyar rendszer teljesen más szemléletű ebben a tekintetben, ott tulajdonképpen az állam a letéteményese a szolgáltatások biztosításának, és a szolgáltatók maguk, akik ezeket biztosítják a saját legjobb belátásuk szerint.
Tehát, ha jól értem, akkor a norvég inkább piaci alapon működik, a magyar példa meg inkább, a magyar szisztéma meg az államon alapszik.
Itt tulajdonképpen igen.
Nekem így még inkább meredeknek tűnik az összehasonlítás, hogy őszinte legyek. Bár mondjuk teljesen jó, hogy két ellenpéldát hoz a film ebből a szempontból. Ezt így végig gondoltad egyébként, amikor csináltad a filmet?
Nyilván az, hogy Norvégiában tanultam, az adta magát, hogy, hogy ez legyen az összehasonlításnak az egyik fele. De igazából én örülök, hogy, hogy ilyen távoli a példa, mert szerintem ez mutatja meg igazán jól a különbséget, és ez tud olyan hatást gyakorolni a nézőkre, ami miatt elgondolkodik mondjuk azon, hogy itt tényleg élhetnének úgy is a fogyatékossággal élő emberek itthon, mint ahogy Norvégiában. Lehetett volna egy közelebbi, nem tudom, romániai vagy szlovák példát mutatni. Egyébként a szlovákok egész jól állnak ebben a kérdésben, de szerintem jó, hogy ekkora távolság van a kettő között, mert ahogy a filmben szereplő magyar anyuka is mondta, hogy amikor nézte a filmet, ő nagyon meghatódott és nagyon megdöbbentette, hogy mi a helyzet Norvégiában, és hogy az volt az első gondolata, hogy ő ezt akarja, ami ott van, és szerintem igazából ezt a célt kell kitűzni, és lehet, hogy most úgy érezzük, hogy nagyon messze vagyunk tőle, de hogy nem tudom, liberális, demokratikus államban szerintem annak alapnak kellene lenni, hogy minden embernek biztosítsuk azokat a jogokat és azokat a feltételeket, amelyek szerint ők tudnak önállóan, vagy úgy élni, ahogy ők szeretnének.
Zsófi, neked mi volt ebből a filmből a tanulság, mint szakembernek?
Egyrészt én azt gondolom, hogy fontos, hogy felhívta a figyelmet erre a kérdésre, és biztos vagyok benne, hogy azoknak a családoknak, akik ebben az élethelyzetben vannak, egy támogatást jelent az, hogy ezt láthatják, és egyrészt azt is érdemes látni, hogy nagyon elszigetelten élnek ezek a családok, nagyon egyediek a küzdelmeik, és biztos, hogy egy jó kapaszkodó arra, hogy legalább ez a téma napvilágon van, beszélnek róla az emberek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél, amit megengedtek, szeretném ide idézni, tehát hogy itt az állam szerepéről a kuriának nem régiben volt egy döntése annak kapcsán, hogy támogatott lakhatást kötelesse az önkormányzat biztosítani. És a kuriai ítéletnek a szövegében benne van az, ami egyébként is így van, tehát hogy a szociális ellátáshoz való jog nem az alaptörvényben biztosított alanyi jog, hanem olyan alkotmányos jog, amely az állam törvényi szintű szabályozási kötelezettségét vonja maga után, és amelyet az állam a mindenkori gazdasági teljesítő képességére tekintettel biztosít. Tehát, hogy itt van egy nagyon nagy különbség a norvég berendezkedéshez képest, mert történt egy változás, hogy a szociális biztonsághoz való jog az nem az alaptörvény által biztosított. Tehát tulajdonképpen a mi munkánkat is befolyásolja az, hogy a hivatkozási alap az nem az, hogy ez alkotmányos joga valakinek, és ezáltal neki járnak bizonyos szolgáltatások, hanem itt, ahogy ebben a indoklásban is olvasható, ugye van egy törekvés, ami függ a mindenkori gazdasági és egyéb körülményektől, és ez a törekvésnek a megvalósulását látjuk, illetve próbáljuk elérni. És a hozzáférhetőség szempontjából ez kardinális kérdés, mert tulajdonképpen minden olyan fogyatékos személy, aki azt kérdezi, hogy nekem mi jár, annak nem az a válasz, nem tudjuk azt válaszolni, hogy ezek biztos, hogy járnak, hanem azt válaszoljuk, hogy mindent szeretnénk, ezeket szeretnénk biztosítani, annak függvényében, hogy ezt tudjuk-e, vagy nem tudjuk-e biztosítani. Tehát ez egy egészen más hozzáállás a dolgokhoz, és egészen más, tehát ilyen szempontból nehéz összehasonlítani a két rendszert, és olyan szempontból is nagyon nehéz, hogy maguk a fogyatékos emberek érdekérvényesítő lehetőségei is behatároltak ezáltal, már olyan értelemben, hogy a nyugati példákat veszünk, ott sokkal erősebbek, tehát hogyha nem megfelelő számára a szolgáltatás, azonnal jelzi hangosan, tehát hogy van egyfajta ilyen, tehát hogy ő neki jár, és ezáltal van egyfajta úgymond tiltakozás. Ugye azt is lehet látni, hogy a magyar rendszerben a szülőknek, a családoknak az érdekérvényesítő képessége egyébként sem túl erős, mert nehezek a körülmények, nehezen élnek, és mivel ezek a szolgáltatásokat nem biztos, hogy, tehát hogy nem hiába veri az asztalt bárki, hogy nekem itt ez jár, nem biztos, hogy azt fogja valaki mondani, hogy ez így van, tehát hogy egy nagyon nehéz helyzet állt ezáltal elő olyan értelemben, hogy a hozzáférhetőség és a jogosultság kérdése az egy nehéz kérdés.
És ugye itt akkor ez felvetődik, hogy hiába venni át az állam szolgáltatását, ami elvileg járna, vagy így fogalmazok, hogy elvileg kapható lenne egy civil szervezet, hogyha a civil szervezet nem tud hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, állami forrásokhoz, ami támogatna az ő munkáját. Tehát ez egy ilyen, kvázi egy ilyen róka ördögi kör.
Igen, meg hát mondom, vannak most is civil szolgáltatók a rendszerben, tehát hogy alapvetően eddig eljutott a rendszer, hogy nem feltétlen az államnak kötelessége ezt biztosítani, és egyébként azt gondolom, hogy alapvetően a minőségbeli különbség az nem kardinális, tehát hogy a szolgáltatók törekednek a legjobbat nyújtani, tehát ebben nem látok akkora különbséget akár a norvég példával hoz képest, csak egészen más szemléletben, egészen más az origója, a kiinduló pontja az ellátásnak. Arról nem is beszélve, ugye, hogy tulajdonképpen a mostani álláspont az, hogy alapvetően mindenki próbáljon A. önmagáról gondoskodni, B. a család próbáljon meggondoskodni a fogyatékos szeméről, és hogyha ezek a csatornák mind nehézkesek, akkor lép be az állam, mint támogató. Tehát, hogy tulajdonképpen a példa azért is nagyon nehezen összehasonlítható, mert azért egy norvég vagy dán vagy északi kultúrában hát elég erősen verik az asztalt a fogyatékos személyek, ha a szolgáltatás nem pont olyan, amilyet ők elgondoltak. Itthon egészen, tehát más a helyzet, de még egyszer mondom, hogy és pont emiatt, tehát a hozzáférhetőség miatt nagyon vegyes a kép, tehát nem tudom, hogy Kitty meg tudja erősíteni, de hogy nagyon eltér a családok helyzete, tehát lehetne találni egy olyan családot, aki tudja pali ellátásba menni, jár hozzá a támogató szolgálat, és alapvetően sokkal jobb helyzetben élnek, mint Ágostoné, mert éppen ők otthon a településen vannak, abban az élethelyzetben és elérhetőek számukra ezek a szolgáltatások, tehát hogy nagyon-nagyon vegyes a kép. Nyilvánvalóan az a cél, hogy azokat képviseljük, akiknek nincs, és akiknek szüksége van további ellátásokra, és egyébként azt gondolom, hogy komoly törekvések is vannak arra, hogy az intézményekből elé mozduljunk a közösségek felé, tehát hogy abszolút el kell ismerni, hogy erre voltak az elmúlt időszakban is lépések és jó intézkedések, úgyhogy igen, ennyit tudnék hozzátenni.
Ugye elhangzott a filmben, vagy legalábbis a végén, nem, el is hangzott szerintem benne, hogy 100 000 koronát kap egy évre a norvég fiatalember, amit föl tud használni a családja. Én gyorsan átszámítottam, 3,4 millió forint, de tegyük hozzá, hogy ez 2019-ben volt.
Igen, nem tudom, hogy azóta mennyit változott az összeg, feltételezem, hogy itt az infláció tükrében már nem ennyi. Ugye ez a filmben talán a gyógytornázós résznél érhető tetten, hogy bár a norvég férfi és családja ezt az összeget arra használja, hogy fizessen szolgáltatásokért, de hogy ezeknek mindig csak egy részét, egy nagyon pici összeget kell fizetni, mert a másik felét azt átvállalja az állam, tehát hogy így elsőre nem hangzik olyan túl nagynak ez az összeg, de hogy valójában nem ebből kell mindent finanszírozni, és tökre belefér az, hogy ez a norvég férfi elmenjen Törökországba 3 segítővel ebből az összegből, tehát hogy az is elhangzik, hogy időnként kapnak arra is pénzt, hogy akkor vegyenek egy új autót, amiben be van építve egy ilyen rámpa, amivel be tudják emelni a kerekesszéket, tehát hogy nagyon-nagyon sokrétű ez a támogatás, de hogy szerintem az tök fontos hogy van egy olyan összeg, amivel igazából ő azt csinál, amit akar, tehát hogyha abból nem tudom, tévét akar venni otthonra magára, akkor tud venni egy tévét, vagy egy laptopot, vagy bármit. Miközben egyébként ugye láttuk az ő házába, hogy például van lift is beépítve, arra is külön támogatás volt, tehát hogy az se csak ebből az összegből kellett finanszírozni, szóval, hogy azért így több oldalról meg van támogatva anyagilag ebben a kérdésben.
Magyarországon milyen támogatásokat vehetnek igénybe a családok, vagy milyen pénzügyi segítséget kapnak?
Hát ugye erre nincs válasz, tehát már azért nincs egyszerű válasz, mert amint elmondtam, minden attól függ, hogy ki éppen milyen élethelyzetben van. Ugye az egy nagyon jó lépés volt, hogy nemrégiben régen ápolási díjnak hívták, ezért használom ezt az elnevezést, de tulajdonképpen a gyógyellátását az a minimálbérhez igazították, tehát hogy az most már egy ahhoz képest, a régebbi összeghez képest egy talán értelmezhető támogatást jelent a családoknak, de ez se jár mindenkinek, tehát hogy tényleg attól függ, hogy az adott család éppen mit, milyen ellátásban tud részesülni, és ugye a fogyatékos emberek pedig önmaguk kaphatnak fogyatékossági támogatást, vagy rokkantellátást, de most ezeknek az összege nem túl magas, 50 és 100 ezer forint körüli, tehát hogy azért a törökországi nyaralás és a tévé az így elsőre nem fér ebbe bele. Attól is függ, hogy a fogyatékos ember dolgozik-e, tud-e dolgozni, hol tud munkát vállalni, esetleg egy vélet foglalkoztatónál, vagy tud-e a nyílt munkaerőpiacon munkát vállalni. Tehát nagyon-nagyon árnyalt a kép. Most, ha mondunk azt, hogy van egy kerekesszékes fiatal, akinek IT végzettsége van, és programozó egy cégnél, akkor lehet, hogy tök jól keres, és egyébként alapvetően maga körül képes megteremteni azokat a körülményeket, amikkel egy teljes élet tud élni, de hogyha gondolunk egy olyan fiatalra, aki mondjuk fejlesztő vagy felkészítő foglalkoztatásban dolgozik, akkor egy nagyon csekély összeget kap havonta munkabérként, vagy hát a minimálbér, ez hasonló, de nem egy nagy összeget, és ő neki egészen más lesz az életkörülménye. És ugyanez igaz a családokra is, tehát az a család, aki hát úgymond tehetősebb, az hozzá tud férni, vagy sokkal inkább hozzá tud férni bizonyos fejlesztésekhez, ki tudja fizetni, meg tudja teremteni, és nyilván azok a családok, akiknek meg nehezebbek az anyagi körülményei, azok nem fognak tudni olyan intenzitással ezekhez hozzáférni. Ugye, ami problémát okoz az, hogy a fogyatékos gyermek a családban szegénységi kockázatot hordoz magában, ugye pont azért, mert a valamelyik szülőnek, vagy igen, de valamelyik szülőnek a munkája, az félhetőleg kiesik a háztartásból, és ugye az ápolás gondozás miatt sokkal, sokkal nagyobb a leterheltsége az a gondozást végző szülőnek, tehát hogy ezért is kell célvédeni ezeket a családokat, ugye kapnak emelt összegű családi pótlékot, szóval hogy nagyon árnyalt a kép, és nagyon összetett a hazai ellátó rendszer, a kézenfogva alapítványnak működik jogsegélyszolgáltatása, és mindig, tehát hogy maguk az érintettek is sokszor fordulnak hozzánk, hogy segítsünk értelmezni, új beadványt adni, és azt megtalálni, hogy éppen hogyan tudnak az adott ellátáshoz biztosan hozzáférni.
Hát igen, csak az Ágoston helyzete, illetve az édesanyja helyzete, ez elég speciális. Egy szülőről beszélünk, aki egy ilyen fogyatékkal élő gyermeket gondoz, aki szinte maga tehetetlen kommunikációra valamennyire képes, meg tanítják is, ugye egy pedagógus jár ki hozzá, de hát alapjáraton neki kell, tehát kvázi egyszülős családról beszélünk az ő esetükben. Most itt azért a filmben elhangzott az, amikor megkérdezte Krisztinát, hogy mi lesz, hogyha ő adott esetben nem lesz, azt mondja, erre nem is gondol, mert ugye ilyen opció nincs az ő, hogy mondjam, fejében. De aztán végül csak kiderül, hogy akkor intézetbe kell adni Ágostont. Valószínűleg már nem fogják tudni ellátni, az édesapa nem fogja tudni ellátni. Magyarországon hogy áll ez az intézményhálózat, akik ezeket az embereket be tudják fogadni?
Áll. Tehát van. Ugye azt arra folyamatra érdemes talán rávilágítani, hogy ezek a folyamatok azért nem tehát nem gyorsak, még ha nagyon-nagyon szeretnénk nagyon gyorsan mindenkit kiköltöztetni az intézményből, az se egy könnyű feladat. Ráadásul azt azért, tehát mondjuk 50 évvel ezelőtt, de mondjuk szerintem 25 évvel ezelőtt is teljesen az volt a norma, hogy aki olyan magas szükségletű, mint Ágoston, kérdés nélkül intézményi ellátás volt mindenkinek a fejében benne, hogy ez lesz. És azért ezek a dolgok nem egyik napról a másik napra történnek, és a nagy létszámú intézmények, meg a kisebb létszámú lakóotthonok is, tehát a kisebb létszámú lakóotthonok azok a 90-es évek elején kezdtek el létrejönni, ugye akkor fogalmazódott meg az igény, hogy 10-12 fős közösségekben tudjanak élni ezek az emberek a több száz fős nagyobb intézmények helyett. És akkor tulajdonképpen most az elmúlt 10 évben, illetve 5 évben már nagyon konkrét és fontos erőlelépések történtek annak érdekében, hogy a úgynevezett kitagolási folyamat elkezdődjön, de hát ez sem egy könnyű dolog, ráadásul azért embereknek az életéről van szó, tehát hogy azt is nagyon fontos látni, hogy a kitagolás is, hogy akármennyire is mi kívánatosnak tartjuk, aki benne él x éve, sok éve, és megszokta, számára ez egy nehéz váltás, tehát hogy ez nem könnyű erőszak az, hogy most aztán pedig téged ide kiteszünk, vagy hova teszünk, mind az ott lakóknak, mind a szülőknek, mind pedig a munkavállalóknak a helyzete ebben a tekintetben nagyon nehéz, tehát ez egy nagyon sok körülményt figyelembe vevő és hosszadalmas folyamat. És hát tulajdonképpen, ha most a számokról akarunk beszélni, akkor 10 000 körül van azoknak a fogyatékos embereknek a száma, akik intézményi ellátásban részesülnek, és most hirtelen, ha jól gondolom, akkor 1000 fő, aki kitagolásra került, ilyen nagyon csúnyán mondva ezt.
Tehát kiköltözött
valamilyen intézményből. Nagyon lassú, tehát ha a saját példánkat mondom, a mi támogatott lakhatási szolgáltatásunkat, az igény megvan a szülőkben, tehát hozzánk érkezik, hogy a szülők is szeretnék, hogy legyen önálló a fiatal, költözzön el tőlük. Na de amikor odaérünk, hogy most aztán kiköltözik, az egy nagyon nehéz lelki folyamat, hogy akkor ez valóban be is következik, kivel költözik ki, tehát hogy egy csomó olyan dolog van, ami nem könnyű, és nem egyik napról a másik napra megy, de alapvetően a kormányzat meg az állam elkötelezett annak irányába, hogy ennek meg kell történnie, de nyilvánvalóan az időtáv az még hosszabb ettől.
És a norvég intézményi hálózatról neked van képed?
Nincs. Ezt tudatosan nem vettem bele a filmbe. Kutattam előtte, mielőtt elkezdtem forgatni a filmet, több emberrel is beszéltem, akik intézményekben dolgoznak, de hogy muszáj volt, vagy hogy kifejezetten az otthonápolásra akartam szűkíteni a filmet, de ez ugye mondjuk elhangzik a filmben, hogy igazából az államnak is olcsóbb, hogyha a fogyatékossággal élő személy otthoni keretek között van ellátva, mint hogy intézményben, és ugye ott a Sere Krisztián is beszél arról, hogy ő kifejezetten fél attól, hogy ő intézményben lakjon, sőt mond egy olyan mondatot, hogy igazából egy olyan korú férfi esetében, mint ő, majdhogy nem elvárás, hogy egy önállóan éljen egy házban, tehát hogy ott kicsit más a szemlélet megint csak.
És mi a terv, következő filmterv?
Nincs konkrét terv, így, hogy újságíró vagyok, azért nagyon sok olyan történettel találkozok, aminél nyilván eszembe jut, hogy ezt akár filmben is el lehetne mesélni. Az biztos, hogy a következő is valamilyen szociális téma lesz, nem biztos, hogy a fogyatékossággal élőkről fog szólni, lehet, hogy az oktatásról, vagy egészségügyről, vagy másfajta szociális kérdésről, de hogy a téma az még képlékeny, hogy mi lesz.
És az alapítványnak milyen tervei vannak?
Folytatjuk továbbiakban is azokat a tevékenységeket, amiket ugye a legelején felsoroltam, minden megtéve azért, hogy a fogyatékos emberek minél teljesebb életet tudjanak élni, és minél inkább mind a családok megkapjanak minden olyan támogatást, amire szükségük lehet.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.
Ez volt a Szurkérek magazin podcastja, a Magamit művel itt. Megtaláltok minket a YouTube-on, a Spotify-on, és a Szurkérek magazin honlapján a szurkerek.hu-n. Sziasztok!